Nő.
Kislány.
Nagylány.
Anya.
Barát.
Nővér.
Itt a barát nővér.
A mikrofonnál Veronika nővér.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mai témánk így a nagybőt közepén a keresztmisztériuma lesz. Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, én pedig a válaszoló székében ülök.
Akkor hadd vegyem át a szót, és röviden bemutatom Veronika nővért. 36 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Eredetileg történelem francia szakos bölcsész, mentálhigiénés lelkigondozó, fókusztréner, és jelenleg a 8 boldogság közösség homokkomáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Amint említetted, a mai témánk a kereszt misztériuma. A keresztről ugye nagyon sok szó van, főleg így Nagyböjtben, meg egyébként is ugye a templomainkban elég központi helyen szokott lenni. Tehát az, hogy kereszt, azt szerintem úgy mindannyian értjük. De kereszt misztériuma, ez alatt mit kell érteni?
Hogy mindannyian értjük a keresztet, azt nem tudom, mert hogy a kereszt egy misztérium. Lehet, hogy olyan értelemben értjük a keresztet, hogy megszoktuk. Megszoktuk, hogy a nyakunkban hordjuk, hogy másokon is látjuk, hogy ott van a templomnak a tornyán, hogy ott van az oltár fölött. Nagyon sok helyen szerepel a kereszt, mint szimbólum. De az, hogy Jézus mit élt meg a kereszten, mit akar nekem mondani a keresztel ma, az én mai életemben és a világunk mai életében, az már egy misztériumnak nevezhető, és talán kezdjük hátulról, hogy mi az, hogy misztérium. A misztérium, ugye a magyarra titok szóval szokták fordítani, és amikor azt mondjuk, hogy titok, akkor sokan úgy értik, hogy hát titok az, amit nem lehet tudni, nem lehet érteni, nem szabad elmondani, amit eltitkolnak, és természetesen nem erről van szó. A kereszténység az nem egy titkos tanítás, és nincs is benne titkos tanítás, hanem minden nyílt tanítás. Egyszer Amedeo Cencini, aki egy római teológia professzor, és magyarul is jelentek meg könyvei, tehát egy ismert író és tudós teológus, azt mondta nekünk egy lelki gyakorlaton, hogy a misztérium az, amiben túl sok a világosság. Tehát azt hinnénk, hogy túl sok benne a sötétség, és azért nem értjük, nem tudjuk felfogni, ne is gondolkozzunk rajta. Azt mondta, túl sok benne a világosság. Tehát kimeríthetetlen, mindig egy-egy részletét, egy-egy fénysugarát tudjuk befogadni, és nyilván, hogyha az értelmünkkel közelítünk, vagy csak az értelmünkkel közelítünk, egy Isten kapcsolaton kívül, akkor a kereszt az, hát hagyj idézzem az 1 Korintusi 1.23-at, sokan ismerik ezt a mondatot, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg balgaság. Viszont a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök, Isten ereje és Isten bölcsessége. A kereszt misztériuma csak az Istennel való kapcsolatban, a hitünkben értelmezhető, méghozzá egy olyan élő Isten kapcsolatban, ami egy szeretett kapcsolat, ahol hagyom, hogy Isten szeressen és hozzá tartozom, és meg akarom őt ismerni, vagy ahogy Szent Ignác mondja, igazán belülről akarom megismerni Krisztust. Tehát a misztérium semmiképpen nem azért van, hogy az el van rejtve előlünk, és ne értsük meg, hanem azért, hogy mindig valamit elérjen, megérintsen bennünket, valamit mindig megértsünk belőle, valami kapcsolódjon a mi életünkhöz, és kimeríthetetlen, mert itt nem egy elméletről van szó, nem egy definícióról van szó, hanem Jézus életéről, Isten tervéről, Isten végtelen szeretetéről. Ilyesmik jutnak eszembe a misztériummal kapcsolatban.
A szentségek kapcsán is azt szoktuk mondani, hogy ezek misztériumok, tehát hogy ott is van valami rejtett dolog, de közben mégis azon keresztül kapunk valamit, valami kinyilatkoztatást, vagy valami isteni ajándékot. Tehát akkor a kereszt, most sok mindent mondtál egyébként, ugye a kereszt kapcsán, de ugye, ha azt a szót hallja valaki, hogy kereszt, akkor nagyon sok minden megjelenik előtte, vagy nagyon különböző dolgok jelenhetnek meg előtte, tehát, hogy templomban a kereszt, a nyakba akasztott kereszt, vagy...
Vagy a szenvedés,
a pasió. Igen, vagy ez, amit mondasz, hogy a megfeszített Krisztus, ugye ez is eszünkbe juthat a keresztről. A kereszt ugye Krisztus korában egy kínzó eszköz volt, hát egy kivégző eszköz.
Igen.
Elég csúnya kínhalált haltak az elítéltek. Hogyan jön akkor ez a misztérium fogalomhoz a kereszt?
Az a mondat, ami számomra leginkább kifejezi, hogy mi a kereszt, mi Krisztus keresztje, mert itt nem egyszerűen egy kivégző eszközről beszélünk, hanem Krisztus keresztjéről, és arról, ahogy ő megélte a kereszthalált. Ez a mondat az, hogy végsőkig szerette őket. Ugye ezt a János evangéliumban találjuk, közvetlenül a lábmosás előtt, az utolsó vacsorán, amikor Jézus készül arra, hogy megmossa a tanítványok lábát, és az utolsó tanításait elmondja nekik. És az első mondata ennek a János 13-nak az az, hogy Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, a végsőkig szerette őket. Tehát a kereszten azt mutatja meg Jézus, hogy a végsőkig szerette őket, a végsőkig szeret minket. Ez a végsőkig időben is, a végsőkig a szenvedésében is, a végsőkig az önmaga odaajándékozásában is, a végsőkig. És olyan értelemben is, hogy ez minden emberre vonatkozik a világ végezetéig, és minden embert elér ennek a hatása, minden embert megváltott általa. Tehát a végsőkig szeretett minket. Úgyhogy számomra Jézus kereszthalála, a kereszt, a misztériuma nem elsősorban a szenvedésnek és a halálnak a szinonimája, hanem a végsőkig elmenő szeretetnek a szinonimája.
Igen, ez nagyon felemelő, hogy ezt mondod, mert ugye sokszor a szenvedés is, ez is egy olyan dolog, ami így beugrik, ha a keresztre gondolunk, és van egy olyan irányzat, vagy több olyan irányzat a kereszténységben, ami túlhangsúlyozza ezt a szenvedést, vagy hát nagyon hangsúlyozza a szenvedésnek az értékét, vagy nagyon ezt köti a kereszthez. De akkor ezek szerint a kereszt misztériuma az inkább a szeretetről szól, mint a szenvedésről.
Elsősorban a szeretetről szól, igen. Hogy nem a szögek tartják őt megfogva, hanem a szeretet. Jézus elkerülhette volna a keresztet, leszállhatott volna a keresztről, nem amiatt maradt a kereszten, mert a szögek tartották, hanem mert ő ezt végig akarta csinálni. Ő teljesen kiszolgáltatta magát, és hogyha ennek az volt a következménye, hogy kereszthalál, akkor ő ezt vállalta. De tudjuk, hogy szabadon adta oda az életét. Krisztus keresztjét soha ne válasszuk el a feltámadást misztériumától. Ez ugyanaz a misztérium. Kereszt és feltámadás. Ugye a Szentmisében is, amikor az átváltoztatás után a hívek megvallják a hitüket, akkor azt mondjuk, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Tehát ez egy mondat. Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk feltámadásodat. És nyilván, hogy a kereszt és ami ott történt, amit Jézus megélt, úgy értelmezhető, hogy a feltámadás fényében olvassuk ezt az eseményt. Úgyhogy nagyon fontos, hogy soha ne válasszuk el a keresztet a feltámadástól, de nyilván a feltámadást se a kereszttől, a kereszthaláltól. És hogyha egy kicsit megnézzük, hogy az evangéliumok mit írnak Jézus kereszthaláláról, feltűnik, hogy a halállal itt nincs vége a történetnek. Tehát nem az történik vele, ami bármelyik elítéltel, aki meghal a kereszten, és esetleg eltemetik, és mindennek vége. Jézus kereszthalálával nincs mindennek vége.
A tanítványok azt hitték ott egy pillanatra, hogy mindennek vége van.
A tanítványok azt hitték, hogy mindennek vége van, és el is szélettek, de csak egy kis csoport maradt a kereszt alatt, és a tanítványok közül csak egyetlen a szeretett tanítvány. Nyilván mindenki azt hitte, hogy mindennek vége van, talán csak Mária, az anya az, aki hinni tudja, hogy itt most minden beteljesedik, illetve szemlélni tudja. De például ott van az a római százados is. Ugye a Márk evangéliumában olvassuk, hogy Jézus meghal, kileheri a lelkét, és amikor meghal, mi történik a templomban? Meghasad a templom kárpitja, tetejétől az aljáig. Ugye a templom kárpitja az a tárgy, ami elválasztotta a szentek szentjét a szentétől. A szentek szentjét, ahova senki nem mehetett be, csak a főpap évente egyszer, mert annyira szent hely volt, ott volt Isten jelenléte. És meghasad. És mi történik Jézus szívével? Szintén meghasad. Ugye a katona beledöfi a lándzsáját Jézus oldalába, és vér és víz folyt ki belőle. És amikor ezt a halált látja ez a pogány százados, úgy kiált fel, hogy ez valóban Isten fia volt. Tehát látva ezt a halált, ott egyből kiárad az élet, valami annyira különleges történik, hogy a pogány százados számára is egyből ott nyilvánvalóvá lesz, hogy ez az Isten fia volt. És az egyház is úgy értelmezte azóta is, hogy ebből a nyitott szívből születik meg az egyház. hogy ez az élet forrása, hogy ebből élet fakadt, ebből a kereszt halálból. Tehát itt nem akárki halt meg, hanem a megváltó halt meg, és ezzel a halállal egyből élet is fakad. Hogyha végignézzük a passiót, azt a napot, amikor Jézust megkínozzák, amikor végig szenvedi a passiót, meghalljuk a szavait, nézzük, hogy mi történik, ezek mind-mind életadó szavak a részéről. A szenvedésében soha nem szűnik meg életet adni, és ahogy meghal, akkor is életet ad. Úgyhogy olyan érdekes, hogy az egyház is az élet fájaként értelmezi. Értelmezte már a kezdetektől a keresztet. Gondolok a római templomok mozaikjaira, a régi templomok mozaikjaira, ahol főleg a Szent Kelemen bazilikára, hogy annyira gyönyörű mozaikok vannak, és a keresztet életfaként ábrázolják, ahol madarak vannak, gyümölcsök vannak, életforrás fakad, a kereszt, mint az életfája jelenik meg.
Van egy ilyen pessimista színezete a köznyelvben annak, amikor azt mondjuk, hogy valamire, hogy ez a kereszted, vagy ez a keresztem. De akkor ezek szerint jóval több van a kereszt misztériumában. Mit jelent pontosan a kereszt, vagy hogy tud a mi életünk kapcsolódni hozzá azon kívül, hogy ugye nehéz helyzetekre azt mondjuk, hogy ez a keresztem.
Igen, és hát nyilván lehet mondani, mert a kereszt hordozásában egy óriási szenvedést élt meg maga Jézus is, és mi is érezhetjük azt, hogy valamiféle keresztet kell hordoznunk. De abban az értelemben, ahogy először mondtam, hogy ez a végsőkig elmenő szeretet a kereszt szinonimája, hát nem biztos, hogy a kereszthordozásunk ennek felel meg. Tehát, hogyha abban csak szenvedés van és értelmetlenség, akkor nem a Jézusi értelemben tudjuk hordozni a keresztet, illetve lehet, hogy amikor Jézus azt mondja nekem, hogy vedd fel a keresztedet, és kövess engem, akkor ezzel nem arra szólít fel, hogy szenvedj, hanem arra hív, hogy szeress, menj el a végsőkig a szeretetben. Olyan értelemben végsőkig, ami neked lehetséges. És én adok hozzá kegyelmet, és veled együtt akarom vinni ezt a bizonyos keresztet, vagy ezt az igát, amiről beszél, vagy ezt a helyzetet, vagy ezt a küzdelmet, vagy akár az életedet. Vedd fel az életedet, és szeress. Tehát a kereszt nekem mindig ennek a szinonímája, hogy szeress, menj el a végsőkig, veled vagyok, veled viszem. Most eszembe jut egy nagyon régi élmény, ez olyan 25-30 éve történhetett. Fiatal nővér voltam, és valami nagyon nehéz élethelyzetben, testi-lelki szenvedésekben, ami nem múlt el, nem volt rá megoldás. És egy olyan kolostorban éltem akkoriban, ahol naponta 3 rózsafűzért imádkoztunk, és akkor reggel volt az örvendetes, délben a fájdalmas titkokkal emelkedtük, este pedig a dicsőséges. És akkor úgy voltam vele, és napokig vagy hetekig így csináltam, hogy hát akkor én megyek reggel, meg este, de én a fájdalmas titkokon most nem akarok elmélkedni. Nekem csak az életről beszéljenek, meg a feltámadásról. Nem, én délben nem megyek. És aztán így eltelt egy kis idő, és volt, hát mégiscsak elmegyek a déli rózsafűzérre is. És hogy elmélkedtem a fájdalmas titkokon, olyan mély vigasztalás és béke töltött el, és a fejemhez kaptam, hogy jaj, de buta voltam. Hát ugye a Szentírás is mondja, ugye Izaiásnál, és milyen sokszor idézzük, főleg így nagybőjben olvassuk, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg, az ő sebei által kapjuk a gyógyulást. Tehát nem az történt, hogy én még jobban szenvedtem attól, hogy az ő fájdalmas titkain elmélkedtem, hanem nagyon nagy vigasztalást kaptam. És valahogy Jézus ezt teszi velünk, ez is egyfajta csodálatos csere, nyilván ezt a megtestesülésre szoktuk alkalmazni, ezt a teológiai szakkifejezést, de ugyanígy a kereszt hordozásra is mondhatjuk, hogy amikor az ő szenvedéseivel, az ő kereszthordozásával egyesítem azt, amit én élek, ami szenvedés, ami küzdelem, ami nehézség, akkor nagyon sokszor tapasztaltam, és nyilván mások is beszámolnak ilyenről, hogy Jézus, mintha elvenné az enyémet, ő akarja vinni, ő hordozza, vagy legalábbis a nagy részét ő hordozza, és egészen más vele együtt, nélküle teljesen értelmetlen, céltalan, és vele együtt meg valami egészen életadó dolog tud kijönni, aminek már értelme van. Ha az őszent története az volt, hogy végigjárta a keresztutat, és mint egy rabszolga mesztelenül kifeszítve meghalt a kereszten, akkor az én életem is lehet egy szent történet, amiben szintén lehetnek nagyon nagy megaláztatások, halálra ítélés, traumák.
Ugye a mi életünkben is van sok nehézség, amire azt mondjuk, hogy kereszt. Ez is misztérium, ezek szerint? Ez is lehet misztérium?
Amire mi azt mondjuk, hogy kereszt?
Igen, vagy, uh-huh. vagy nem is csak a nehézség, mert ugye azt mondod, hogy nem csak a nehézségek, hanem az, hogy éljük az életünket. Tehát a mi életünk misztérium az, hogy kapcsolódik a kereszt misztériumához.
Ha Jézus nem halt volna meg a kereszten, akkor nekünk nem lenne örök életünk, akkor nem lettünk volna megváltva a bűn fogságától, akkor nem lenne örök életünk és teljes bejárásunk Isten szívébe és a mennyország ígérete. Úgyhogy azt hiszem, hogy elég szorosan kapcsolódik a mi életünk ahhoz, hogy Jézus megváltott minket a kereszten. Mondhatjuk azt is, hogy Jézus kereszten való meghalása egy örömhír. És milyen értelemben lehet ez örömhír? Örömhír olyan szempontból, hogy meg vagyunk váltva a bűntől, és ez minden emberre vonatkozik. Ez nem kiváltságosoknak a jutalma. Minden embert megváltott a kereszten. Tehát ez vonatkozik rám, vonatkozik rád, vonatkozik minden emberre. Ahogy Jézus meghal a kereszten és megvált, kifejezi azt is, hogy számára minden egyes embernek milyen óriási értéke van. Az én értékem, az én úgymond áram, az az ő vére. Jézus vére az én értékem. És gondolok második János Pál enciklikájára is, ez még a második enciklikája volt 1980-ban, Isten irgalmasságáról, amikor beszél arról, hogy a világunkban ott van Isten végtelen szeretete, és ezt a világot Jézus megváltotta. Tehát amikor a keresztre feszítettel kapcsolatba kerülünk, akkor tudjuk azt is, hogy a világunk, ahol rengeteg rosszat, háborút, szenvedést, halált látunk, meg van váltva. Hogy Jézus a kereszten legyőzött minden rosszat. Ő képes a mi világunkat megváltani, már megváltotta, képes arra, hogy a legnagyobb rosszat is jóvá változtassa, vagy jót hozzon ki belőle. Tehát nagyon nagy reménység és a hitünknek egy nagy ajándéka és öröme, hogy tudhatjuk, hogy a mi világunk bármi történjen is, bármi legyen is a látszat vagy a valóság, ez a világ meg van váltva, mert Krisztus szeretete, Krisztus megváltó ereje sokkal erősebb minden rossznál ahhoz képest, ami a világban van. De azt hiszem, nem válaszoltam arra, hogy amikor azt mondjuk, hogy ó, ez az én keresztem, vagy ó, ez a te kereszted, akkor mit is értünk ez alatt? Többnyire akkor mondjuk, amikor valami baj ér minket, vagy egy betegség, vagy egy szerencsétlenség, vagy lehet, hogy valami családi örökséget kell hordozom, hát ez a te kereszted, ez az én keresztem, ezt bizony hordozni kell. Nagyon fontos, hogy beszéljünk arról is, hogy a keresztet félre lehet értelmezni. A kereszt tiszteletének vannak vadhajtásai is. Nem egyszer hallottam, akár szerzetesi közösségekben, vagy keresztények között, nagyon mélyen hívő keresztények között, hogy akiket Isten nagyon szeret, azoknak sok szenvedést küld.
Jaj.
Vagy örülj, hogy szenvedhetsz Krisztusért. Sőt, még egy kislány szájából ott is hallottam, egy kis barátnőjének mondta, hogy ne panaszkodj, Jézus még többet szenvedett a kereszten. Ezek vadhajtások, ezek a keresztnek a félreértelmezései. Tudjuk, hogy Jézus mennyire életigenlő volt, és azért jött, hogy az embereket gyógyítsa, szabadítsa. És Jézus maga is csak, most ezt értsük jól, csak 3 órát tölt a kereszten. Tehát nem lehet, hogy a mi életünk egy végtelen kereszthordozás és keresztút legyen, és csak szenvedés. És főleg nem a szenvedés keresése, nem a szenvedést keressük. A kereszténység nem erről szól. A kereszténység arról szól, hogy a szeretetet keressük, a szeretetben szeretnénk a végsőkig elmenni, és ezt nyilván úgy tudjuk megélni, hogy minél mélyebb Isten kapcsolatban és emberekkel való szeretet kapcsolatban élünk.
Nézzük meg egy kicsit konkrétan ezt a jelenetet. Tehát Jézus a kereszten van, az utolsó óráit éli. Mi történt itt? Mi minden történt? Mert ugye azon kívül, hogy ott haldokolt, zajlottak az események.
Igen, az előbb azt mondtam, hogy minden, ami Jézus szájából elhangzik a passióban, vagy amit tesz, vagy akár a gesztusai, az mind életadó, teremtő. Most gondolok például arra, ahogy egy kis csoport áll a kereszt alatt. Tudjuk, hogy van egy nagy tömeg is, főpapok, az írástudók, a vének, akik halálra akarták ítélni, mind ott vannak, gúnyolják, szidalmazzák, ott van egy tömeg is, ami hát vagy csak bámészkodik, vagy beleáll ebbe a szidalmazásba, és csak egy nagyon kis csoport van, amelyik úgy állott, hogy szeretettel és mindenáron kitartva Jézus mellett ott akarnak maradni. Ott áll az anya, ott áll egy másik Mária, ott áll a Magdalai Mária és a szeretett tanítvány. És Jézus beszél hozzájuk. Pedig Jézus nagyon-nagyon keveset beszél, de mégis beszél hozzájuk. Ugye azoknak nem válaszol, akik szidalmazzák, akik azt kiabálják, hogy ha Isten fia vagy szájra keresztről, azoknak nem válaszol. De beszél Máriához, beszél Jánoshoz. Ugye azt mondja az édesanyjának, hogy íme a te fiad. Azt mondja Jánosnak, íme a te anyád. És hát itt más emberekkel foglalkozik, az anyjával foglalkozik, a tanítványával foglalkozik. Egy új kapcsolatot teremt közöttük. Máriának itt teljesedik be a hivatása, itt lesz mindenkinek az anyja. Itt történik az, hogy János befogadja őt ettől kezdve, édesanyaként fogadja be. Ugye az egyház erre is azt mondja, hogy ebben a befogadásban mi is benne vagyunk, mi is beletartozunk, tehát az egyház születése is hozzátartozik ez az eseményhez. Tehát Jézus törődik azokkal az emberekkel, akik hittel vannak ott, szeretettel vannak ott. Aztán törődik például azzal a bizonyos jobblatorral is. És ez is olyan fantasztikus, és hogyha megkérdezzük, hogy mi köze lehet a mi keresztünknek, a mi életünknek ahhoz, hogy Jézus meghal a kereszten, hát itt a jobblatorral kapcsolatban elég jól látjuk, hogy mi történik. Két gonosztevőt is keresztre feszítenek vele együtt, az egyik szidalmazza, a másik viszont bűnbánatot gyakorol. Tehát ott megvallja a kereszten, hogy mi jogosan kaptuk ezt a büntetést, de ő nem kapta jogosan, ő nem tett semmi rosszat, mondja Jézusra. És csak ez a egy mondata van Jézus felé, emlékezz meg rólam, hogyha eljön a te országod. Jézus válaszol neki, és azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát ennek a úgymond gonosztevőnek, aki valószínűleg semmit nem érdemelt ki a mennyországból, Jézus ingyenesen oda adja, oda ajándékozza. Szoktuk mondani, hogy ő az első kanonizált szent, mert hogy Jézus maga mondja, hogy még ma velem lesz a paradicsomban. Tehát Jézus a haldoklásában ezeket adja, teremt, újjáteremt, megnyitja a mennyországot. Tehát látjuk a hatalmát is, nem csak a szenvedését, a kínhalálát látjuk, hanem hogy milyen hatalommal történik mindez. És egyébként beszél azokhoz, vagy azokról is, akik megkínozzák, keresztre feszítik, megölik. Az atyához beszél, és imádkozik értük, és azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát Jézus megbocsát nekik, és imádkozik értük. Úgyhogy itt is kapcsolódhat a mi életünk ehhez a mondathoz, amikor úgy érzem, hogy nem tudok megbocsátani, megbocsáthatatlan dolgok történtek az életemben, akkor még mindig kérhetem Jézust, hogy Jézus, te meg tudtál bocsájtani. Kérlek, hogy jöjj, és az én szívemben is végezd el ezt a csodát. Az én életemben is mondd ki ezt, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Én legfeljebb akarhatom azt a bocsánatot. Nem tudom megtenni. Jézus, kérlek, tedd meg. Tehát az életünk szinte minden ponton csatlakozik, és köze van ahhoz, hogy Jézus meghalt értem a kereszten.
Így végszónak mit javasolnál a hallgatóknak? Kis idő még hátra van a nagybőjtből. Hogyan tudnánk jobban kapcsolódni ebben az időszakban még Krisztus keresztjének a valóságához?
Úgy mondanám, hogy kapcsolódni magához, Krisztushoz. Nagyon fontos, hogy amit ő akkor megélt, az nem csak a múlt, hanem ez a jelenünk is. Az elején mondtam, hogy soha ne beszéljünk a kereszt misztériumáról, a feltámadás misztériuma nélkül. És milyen érdekes, hogy amikor Jézus feltámad, és megjelenik a tanítványoknak, ott vannak a sebhelyek. Az nem múlt el. Azok Jézus ismertető jelei. És a tanítványok arról ismerik fel, hogy ő Jézus, hogy megmutatja nekik az oldalát, a kezét, vagyis a sebhelyeket. Jánosnál azt olvassuk, hogy öröm töltött el a tanítványokat. Tehát a feltámadás fényében már nem a szomorkodás, az elkeseredés, vagy a szörnyűködés, hogy Jézust keresztre feszítették, most már itt van. De a sebhelyek is ott vannak. És hogyan kerülhetünk hozzá a legközelebb? Én úgy gondolom, hogy az imádságon keresztül, de úgy, hogy az imánk mindig legyen szentírás alapú. Tehát olvassuk, lássuk, ízleljük, fogadjuk a szívünkbe azt, amit a szentírásban olvasunk. És ez lehet akár egy rózsafűzérelmélkedésben is, hiszen egész évben imádkozzuk a fájdalmas titkokat is, úgyhogy ez mindig az evangéliumnak a szívünkben való forgatása is. Lehet ez keresztút is, ami egy igazán biblikus alapú keresztút, vagy a Szentírás olvasása, vagy a csendes szentségimádás, vagy csak a csendes belsőim, ahol a szívemben forgatok egy-egy mondatot, egy-egy igét. És én tényleg javaslom, hogy ez a bizonyos Jézus 7 szava a kereszten, az utolsó szavai a haláláig, minden egyes szava megérinthet minket is. És minden napra választhatok akár egy mondatot, egy szót, egy jelenetet, elképzelhetem, hogy ott vagyok, látom őt. A mi kápolnánkban van egy nagy keresztikon, úgyhogy mindig a keresztikon előtt, a keresztikonnal szemben imádkozunk, úgyhogy mindig látom az ő kitárt kezét egy gyönyörű szép ikonon. De fontos meghallani a szavait is, amikor azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, ahogy az Atyához imádkozik, vagy ahogy egymásnak adja ezt a két embert. Íme a te anyád, íme a te fiad, vagy a jobblatornak, ahogy mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Velem leszel a paradicsomban. Vagy amikor azt mondja, beteljesedett. Atyám, kezedbe ajánlom lelkem. Ezek olyan szavak, amik nagyon mélyen átjárhatják a szívünket, és ha Jézusnak megnyílt a szíve a kereszten, és ma is ott van ez a nyitott szív számunkra, akkor azt a kegyelmet kérhetjük, hogy a mi szívünket is alakítsa, formálja át az ő szíve szerint, az szerint, amit megélt, amit ő akar adni, amit ki akar hozni az életünkből.
Köszönjük ezt az útravalót a Nagybőjt hátra levő részére és a Szent Háromnapra, úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes gondolatot hallottunk itt most. Ez a műsor és a Barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.